Török Gábor politológus az Inforádió arénájának vendége. A miniszterelnök azt mondta, hogy most 2 év kormányzás jön. Milyen kormányzásra számít?
Hát, ugye ez is ne abból induljunk ki, hogy egy politikai szereplő mit mond, mert nyilván ebben a helyzetben, amikor most a következő 2 évben nincs választás, akkor nyilvánvalóan nyilvánosság számára azt a látszatot kell keletkeztetni, hogy most kizárólag a kormányzás napi ügyeivel foglalkozik a kormányfő, és nem foglalkozik választási kérdésekkel. Ugyanakkor azt nem, hogy ne legyen az az illúziónk, hogy egy politikai szereplő elsősorban most már 2,5 évvel a választás, következő választás előtt alapvetően ne ahhoz igazítsa a programját, hogy az segíti vagy hátráltatja a 2022-es céljait illetően. Tehát ha az a kérdés, ahogy ön feltette, hogy milyen kormányzásra számítok, akkor válaszom az, hogy talán az eddigieknél is erőteljesebb politikai kormányzásra számítok, tehát nem olyan kormányzásra, amit általában a politikai kormányzással szemben állítva szoktak használni, mely szerint kizárólag közpolitikai célokat követne a kormány, hanem kifejezetten olyan kormányzásra számítok, amelyben alapvetően a hatalmi logika dominál. Tehát én azt hiszem, hogy ennek már vannak is látható jelei. Nyilvánvalóan azt kell a következő időszaktól is várnunk, hogy semmi olyat nem fog tenni a kormány, amelyik az esetleges társadalmi többséggel szembe menne, és tudatosan fogja keresni azokat a témákat, ügyeket, döntési lehetőségeket, amelyek mögé valamilyen társadalmi többség megteremthető, vagy amelyek esetében garantálható az, hogy legalább a saját szavazótáborának a masszív többsége támogatja az adott intézkedést, vagy az adott témát. Amit szerintem az elmúlt hetekben láttunk témakeresés tekintetében, akár a börtönviszonyokkal kapcsolatos kérdések megjelenését, akár a Gyöngyöspatai ügyet, azt szerintem ebbe az ügykereső politikai kormányzás logikáját folytató tematizációba volt illeszthető.
De politikai kormányzásról szavazatokat akar átcsatornázni mástól? Ezzel a két történettel kitől lehetne még, mint mondjuk a Jobbiktól? De a Jobbik nem valami nagy.
Szerintem a Fidesz nincs arra rászorulva, hogy szavazatokat csatornázon át másoktól. A Fidesznek az a legfontosabb célja a következő 2 évre vonatkoztatva is, hogy azt az elképesztő széles szavazótáborát, amit most már elég hosszú ideje egyben tud tartani, azt tartsa egyben a következő választásokra is, és tartsa meg nyilván az elszántságát is ennek a szavazótábornak, meg a kötéseit is tartsa életben. Ehhez nyilván ügyek kellenek, témák kellenek. Ugye sokan felvetették az őszi választás után, hogy akkor majd most biztos lesz valami éles tematikai váltás a Fideszben, mert hogy nem működnek a korábbi témák, én ezt teljesen másképp látom. Szerintem az önkormányzati választás semmit nem mondott a Fidesz narratívájáról, és ha mondott egyáltalán valamit, akkor az kifejezetten pozitív volt a Fidesz számára, hiszen hogyha megnézzük az összes leadott szavazatot, akkor azt látjuk, hogy továbbra is a Fidesz támogatottsága az 50% környékén kicsivel a fölött járt ősszel is, és ma is ezt látjuk. Ez pedig nem nagyon működhetne másképp, mint úgy, hogy a szavazótábor támogatja azt a narratívát, azonosul azon a narratívával, amit a Fidesz számára kínál, amiben a migráció kérdései, a szuverenitás kérdése, az Európai Unióval kapcsolatos szkeptikus hozzáállás, ezek mind egyformán részei ennek a világlátásnak vagy gondolkodásnak. Óriási hibát követne el a Fidesz szerintem, hogyha itt egy éles retorikai váltás vagy tematikai váltás történne. Amit a Fidesz meg tud tenni, az, amit már az elmúlt hetekben láttunk, hogy ezt a narratívát, ezt megpróbálja újabb elemekkel, illeszkedő, ez nagyon fontos, ebbe az irányvonalba illeszkedő elemekkel bővíteni. Ezt én várom 2022-re, és nyilván persze azért azzal is kísérletezhet a Fidesz, ha már ő mondja itt az ellenzéki szavazókat, vagy a bizonytalan szavazókat, hogy megpróbál olyan témákat is valahogy, vagy olyan problémákat is felkarolni, olyan problémákat is megoldani, vagy legalább menedzselni, amelyek meg az ellenzéki narratívának fontos részei, gondolok itt például ugye az egészségügy kérdésére, vagy akár a korrupció témakörére, vagy például, ugye ez azt hiszem most az egyik legfontosabb kérdésé vált a klímakérdésekre, ugye, ami láthatóan nem csak Magyarországon, vagy talán nem is igazán Magyarországon, hanem Európa számos más országában az ottani baloldali zöld politikai erők legfontosabb vezér témájává vált. A Fideszen belül látszik egyértelműen, látszik, hát kiüti az ember szemét, hogy ezzel kapcsolatban milyen gondolkodások, akár esetleg belső viták zajlanak, de a Fidesz ezeket a kérdéseket megpróbálhatja semlegesíteni, már abban az értelemben, hogy ne kizárólag az ellenzéki táborhoz kötődjenek. Én ezt tartom politikai kormányzásnak, és ezt tartom egyébként a kormányzás normál állapotának, tehát politikai szereplők azok nyilvánvalóan politikai célokat követnek, és amikor kormányoznak, akkor is a probléma térképükön, vagy a probléma listájukon nyilvánvalóan azokat az ügyeket veszik elő, amelyek számukra személyesen hát fontosak, vagy szavazatokat tudnak hozni.
Nemzetközi pozíciója az előnyére, vagy hátrányára változott az utóbbi időben a Fidesznek?
Hát egyelőre stagnál ahhoz képest, ami a felfüggesztés, az önkéntes felfüggesztés óta történt. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy a néppárttal kapcsolatban, vagy a néppárton belül milyen hangok szólaltak meg, milyen viták zajlanak, akkor azt lehet látni azért, hogy, és bár ugye friss hír, hogy most egy évig még meghosszabbítják ezt az állapotot, de azt gondolom, hogy ez a végtelenségig nem lesz elhúzható, és előbb-utóbb ebben döntést kell hozni, és ha valamilyen döntés születik, akár a Fidesz részéről is, az nagy valószínűséggel inkább a néppárton kívüli irányba viheti el a pártot. Ezt most igazán azért nehéz pontosan értékelni, mert persze egy kockás papír mellett kiszámolva az előnyöket és a hátrányokat nyilvánvalónak tűnik, hogy sokkal jobb egy olyan politikai közösség tagjának lenni, még ha nem is a többséghez tartozóan, hanem inkább egy belső ellenzékként, ahol a fontos döntések megszületnek, ahol a legtöbb európai kormányfő pártja található, amelynek jelentős szava van a döntéshozatalban, amely hát mégiscsak a legnagyobb frakciót adja az Európai Néppártban. Tehát nyilván a Fidesz számára nem jó az, hogyha megkérdőjeleződik a helye az Európai Néppártban, vagy ha éppen onnan kifelé tart. Ugyanakkor nem tudjuk azt, hogy ezután mi lenne, és mit lehet tenni egy olyan helyzetben, ahol a Fidesz megpróbálhatja azokat a politikai erőket valahogy megszervezni, vagy azokkal a politikai erőkkel együttműködni, akik nem tagjai a néppárti együttműködésnek, vagy éppen szintén kifelé tartanak onnan. Bocsánat, hogy ilyen bonyolultan fogalmazok, egyszerűen csak azt szerettem volna mondani, hogy most egy olyan helyzetről kellene itt értékelést adni, amit nem látunk. Látjuk a Fidesz kisodródását az Európai Néppártból, de nem látjuk, hogy utána ez a kisodródás, ez a jeges űrbelő ki őket, vagy ott van valami, ami összerendezhető, hiszen vannak ott még jelentős politikai erők, ugye most nem csak a jog és igazságosságra gondolok Lengyelországból, amely mégiscsak a Lengyelország legnagyobb politikai erejét és nyilván kormányzati pozíciót adja, de nem tudjuk, hogy ez a politikai erő akkor összehozható-e mondjuk az olasz vonallal, tehát mi a helyzet Salvini pártjával, esetleg más olasz politikai szereplőkkel, ugye nem véletlenül, hogy ma is a miniszterelnök Olaszországban tárgyal ezekkel a politikai vezetőkkel, nem csak az olasz miniszterelnökkel, hanem a jobboldal, radikális jobboldal vezetőivel is. Tehát én azt hiszem, hogy egy folyamat közepén vagyunk, és nem igazán látjuk, hogy mi az alternatívája. Nyilván nincs jobb állapotban az európai érdekérvényesítés tekintetében ma a Fidesz, mint volt egy évvel ezelőtt, sőt rosszabb helyzetben vagyunk, de nem látjuk, hogy ez az út hova vezet. És hát nyilván ugye a politika azért izgalmas játék, mert nem egy statikus helyzet. Miközben az Európai Néppárt is változik, a közben nyilván az azon kívüli világban is lehetnek komoly változások, lesznek addig még olyan parlamenti választások és Európa más tájain, amelyeknek lehet jelentőségük ebben a folyamatban. Változások történhetnek akár a radikális jobboldal európai pozícióját illetően, akár erősödés, akár gyengülés elképzelhető. Amit viszont tudunk, hogy és szerintem ez azért elég egyértelmű tematikai értelemben, hogy ez már a Fidesz mondjuk elmúlt 30 évének egy új szakasza. Tehát engem egyébként igazán ez a része érdekel a történetnek, hogyha erre nem egy ilyen napi szintű elemzésben tekintünk rá, hanem ezt a 30 évet nézzük, akkor azért jól látszik, hogy hol vannak a csomópontok. Ugye 2000-ig a Fidesz még a Liberális Szövetség tagja volt, 2000-ben lépett át az Európai Néppártba, annak akkor azért inkább még a mérsékelt konzervatív liberális szárnyához tartozóan, és azóta ez az azóta eltelt 20 év, ugye most már 20 éve az Európai Néppárt tagja a Fidesz, ebben a 20 évben milyen módon változott maga az Európai Néppárt, és nyilván, de azért alapvetően a Fidesz politikai pozíciója. Ma, hogyha megpróbálnánk értelmezni, elemezni azt, hogy mit képviselnek az egyes európai jobboldali pártok, és mit képvisel a Fidesz fontos kérdésekben, akkor azért ez jól látszik, hogy a Fidesz álláspontja ma már nem az Európai Néppárt meghatározó szereplőivel azonos, tehát nem a Német Kereszténydemokrata Unióval, vagy az Osztrák Néppárttal, hanem sokkal inkább az Európában radikális jobboldalinak tartott politikai erőkkel, az előbb említett jog és igazságossággal, vagy akár Ausztriában inkább a Szabadságpárttal, vagy Németországban az AfD-vel, Franciaországban ugye a nemzeti tömörüléssel, tehát hogy a Fidesz ma már valójában politikai programja, mondani valója alapján nem az Európai Néppárt, különösen nem az Európai Néppárt főáramához tartozik, de az sem biztos, hogy az Európai Néppárthoz tartozik. Az ő szövetségesei, vagy a vele hasonlóan gondolkodó pártok, azok az Európai Néppárton kívül a radikálisabb jobb oldal irányába találhatóak.
Mit kínál hazai ellenzéki pártoknál tartunk most már? A Jobbiknek a jövő, ahol Jakab Pétert 87,8%-kal masszívan választották meg a küldöttek, de úgy, hogy egy korábbi javaslatát, hogy alelnökökkel együtt válasszák meg egy tömbben, azt viszont mereven elutasították. Ő a harmadik elnök rövid időn belül Vona Gábor és Schneider Tamás után, de Schneider Tamás marad pártigazgatóként.
Igen, viszont az összes olyan szereplő támogatást kapott, és bekerült az elnökségbe, akiket Jakab Péter szeretett volna. Ez egy furcsa helyzet, ugye pár hónappal ezelőtt emiatt hiúsult meg az elnökválasztás, majd a Jobbik küldöttei egy az egyben felhatalmazást adtak nem csak Jakab Péternek, de az összes általa támogatott szereplőnek is, tehát szinte egy 100%-os sikert ért el Jakab Péter, és a teljes Jobbik irányítása valójában az ő kezébe került. Nyilván azért ezt érdemes cizellálni, hogy itt valójában ez Jakab Péter irányítását jelenti, tehát egy személyi vezetést, vagy inkább itt egy csapatmunkáról, vagy itt egy többes irányításról van szó, de az kétségtelen, hogy nehezen vitatható, hogy az a Jobbik, amelyik az elmúlt időszakban jó sokszor volt már megosztott politikai párt, az most azért elég egyértelműen hitetett emellett a politikai vezetés és politikai program mellett. A kérdés csak az, hogy mi ez a politikai vezetés, és mi ez a program, hogy hogyan lehet megfogalmazni a Jobbiknak az irányultságát. Ugye ebben van szerintem a legnagyobb kétség. Elemzőként is nagyon nehéz ma a Jobbikról valamit mondani. Ugye sokkal egyszerűbb volt a helyzet a korábbi időszakban. 14 előtt ugye nyilvánvaló volt, hogy mit képvisel a Jobbik. 14 után látható volt legalább az út a néppártosodással, egy mérséklődő radikális jobboldali párt, de hogy most mi a Jobbik, azt nagyon nehéz szerintem megállapítani. Maga a Jobbik is azért ellentétes dolgokat mond ezzel kapcsolatban. Ugye ezt sokan úgy szokták kifejezni, hogy van egy identitásválság, vagy egy identitás probléma a Jobbik esetében. Ez szerintem ez a legfontosabb kérdés a Jobbiknak, mert az, hogy egy pártra szükség van-e, azt alapvetően azért mégiscsak azt határozza meg, hogy van-e neki egy önálló politikai mondani valója. Tehát, hogy van-e valami, ami őt nem teszi eldobhatóvá az ellenzéki térből. Ma a Jobbiknak szerintem legfeljebb szavazói vannak, akik nem csereszabatosak, tehát akik a Jobbiké és nem más ellenzéki pártoké, de hogy képvisele valami olyasról, amit a Jobbik, amit más ellenzéki pártoktól nem lehet megkapni, ez szerintem nem egyértelmű, nem
akkor
világos.
Mire kell az ellenzéki pártoknak a Jobbik?
Nyilván, hogyha a Jobbik ezt, ugye most pár napja tört, hete történt ez az elnökválasztás, tehát nyilván ez időre van szükség, de azért a Schneider-féle elnökségnek is volt ideje, és ezen a téren szerintem homály lett nagyobb, és nem a tisztánlátás abban az időszakban, inkább egy válságmenedzsment volt az, amit tőle láttunk. De a Jobbiknak szerintem nagyon kevés ideje van ahhoz, hogy ezt egyértelművé tegye. Nyilván, hogyha a Jobbik egy mérsékelt jobboldali párt kíván lenni, egy konzervatív párt, akár az Európai Néppártba illeszthető, a Fidesz helyére lépő Európai Néppárti politikáknak megfelelő erő, azt lehet. Kérdés, hogy ezt hogyan, milyen módon tudja a Jobbik kidolgozni, hitelesíteni, elfogadtatni. Ma azért én ebben, hogyha nagyon jó indulatú akarok lenni, akkor azt mondom, hogy próbálkozásokat látok, de azért eredményt még egyelőre kevésbé. De azt kétségtelen, hogy annak ellenére, hogy a Jobbik milyen veszőfutáson ment keresztül a 2018-as választás óta, ugye a 2018-as választást mindig mindenki egy tragikus eredményként könyvelt el a Jobbik esetén, hát ugye ott a Jobbik a 20% környékén teljesített, és több mint 1 millió választópolgár szavazott rá.
És aznap este rettentő csalódott.
És rettentő csalódott volt, miközben ma a Jobbik ehhez képest nagyjából a felénél, vagy valamivel kisebb, felénél és kevesebb támogatottsággal rendelkezik. Jó mondjuk azt, hogy a felénél a legtöbb felmérés nagyjából ebbe a 10%-os sávban mutatja a Jobbikot, tehát nagyjából a szavazóinak a fele elveszett a 18-as parlamenti választás óta. Tehát, hogyha az nagy kudarc volt, akkor a mostani helyzet azt nehéz egyáltalán szavakat is találni rá, hogy hol van. Ugyanakkor mégiscsak van. Tehát egy 1 millió szavazó tábor, még most is, ha közel 500 000 szavazóról beszélünk, az parlamenti bejutáshoz elegendő, és az ellenzéki együttműködésben való részvételhez pedig kifejezetten jó ajánló levél, hiszen nyilván a Jobbik nélkül az ellenzéki politikai erők azok gyengék, és messze le vannak maradva a Fidesztől. Tehát a Jobbikra szüksége van az ellenzéknek, nyilván nem a Jobbikra, hanem a Jobbik szavazóira szüksége van az ellenzéki együttműködésnek. Ez a Jobbik számára ad még egy lehetőséget arra, hogy felépítse magát ebben az ellenzéki térfélben, és nyilván kössön egy jó választási együttműködést. Ugye az a kérdés, hogy kikkel és hogyan, mert láthatóan ez a vita elindult, hogy a Jobbik az tagja legyen ennek az ellenzéki együttműködésnek, vagy az egyik pólusához csatlakozzon, a Momentummal, vagy az LMP-vel keresse a partnerséget, vagy a teljes ellenzéki együttműködésben vegye részt, esetleg külön induljon a választáson. Mármint a listán nyilván az ma már nem vitatott, hogy az egyéni választókerületekben a Jobbiknak is együtt kell működni a többi ellenzéki párttal. Ezek érdekes kérdések, és ezek fontossá teszik a Jobbikot a következő időszakban is. Tehát mindaddig, amíg a Jobbik nem jut esetleg a Párbeszéd vagy az LMP szintjére, tehát nem esik vissza az 1-2%-os pártok közébe, addig a Jobbiknak lehetősége van arra, hogy pont amiatt, mert pótolhatatlan, tehát szüksége van rá az ellenzéknek, hogy részt vegyen és felépítse magát ebben az ellenzéki térfélben.
Viseli még azt a bélyeget, hogy Simics Valajos pártjának mondták a választások óta. Az eljárások talán még mindig folyamatban vannak, tiltott pártfinanszírozástól kezdve sok minden volt itt, ásszal való vitáig bezárólag.
Szerintem sok bélyeget visel a Jobbik, tehát ahhoz képest, hogy egy magyar politika LMP mellett legfiatalabb politikai erő, bocsánat, a DK is, nyilván kicsit később jött létre. Amellett én azt látom, hogy miközben a politikai mondani valója ma már tényleg nehezen nevezhető radikálisnak, még akár nemzetközi relációban is, de idehaza is ott van rajta a korábbi szélső jobboldali, radikális jobboldali bélyeg. Másrészt pedig valóban a 2018 előtti időszakban a Simicskával való együttműködés bélyege az szerintem szintén a különösen persze kormánypárti oldalon gyakran hallható vagy látható. Egy bélyeg az nem hallható, tehát az látható. Ezek kétségtelenül megnehezíthetik a Jobbik politikáját, de ami leginkább megnehezíti, ez a gyors váltás. Tehát az, hogy az, amin a Jobbik keresztül ment, ugye a Jobbik az szinte csak mozgásban látja a választópolgár az elmúlt időszakban, tehát azt látja, hogy valahonnan, valahova tart, de a megállapodás az, ami leginkább hiányzik szerintem a Jobbik esetében. Annak a kimondása, hogy itt vagyunk, ez a pozíciónk, ezt képviseljük, stb. Stb. Az egy kérdés persze egyébként, hogyha a Jobbik a Fidesz helyét akarja átvenni ebben a mérsékelt, konzervatív, néppárti pozícióban, az ahhoz mit szólnak a szavazói például, azok, akik egy jelentős része még a korábbi radikális pártot látja ma is a Jobbikban. Ezek nagyon nehéz kérdések, de ha valaki látta mondjuk Jakab Péternek az első megszólalásait a megválasztását követően, akkor azért ő elég erőteljesen hitettett a mérsékelt Jobbik irányvonala mellett, ugye olyan politikust is távozásra szólítván fel, aki mondjuk emblematikus figurája volt a korábbi szélsőjobboldali radikális párti imázsnak. Tehát úgy látom, hogy az elhatározás megvan a Jobbikban. Az egy kérdés, hogy valóban ennek van-e akkora szavazó tábora, mint amit a Jobbik esetleg remélhet, ezt nem tudjuk.
Mi lehet a DK stratégiája, és az kötődik-e az Európai Parlament DK-s alelnökéhez, Dobrev Klárához vajon?
Szerintem a DK stratégia egyértelműen az, hogy az ellenzék vezető erejének mutassa magát, tehát az ellenzék együttműködés katalizátora legyen, és számukra innentől, hogyha ezt sikerül, ezt a pozíciót elfoglalniuk, akkor csak jó kimenetek vannak, mert az egyik lehetséges kimenet az, hogy sikerül a többieket ebbe az ellenzéki együttműködésbe belekényszeríteni, vagy behozni, elnézést, mert a kényszerítés eleve már valami negatív dolgot feltételez, tehát az ellenzéki politikai erők együttműködnek a DK-val, el is fogadják őt, és elfogadják valamelyest a vezető szerepét. Ez egy nagyszerű kimenet a DK esetén. A másik lehetőség, hogy ha nem sikerül az ellenzéki politikai erőket ebbe behozni, akkor pedig nyilván a DK lehet az a párt, amely kibáztathatja a többieket, és rámutathat arra, hogy ő az, aki igazán kormányváltást kíván szemben azokkal, akik nem hajlandóak vele együttműködni, és veszélyeztetik a 2022-es választási esélyeket. Tehát a DK számára, ha sikerül ezt a pozíciót elfoglalni, akkor csak jó és jobb kimenetek vannak. És
Gyurcsány nyilván... Ferenc, mint integrátor?
A DK, mint integrátor, igen. Tehát ha többiek elfogadják, hogy a DK az ellenzéki együttműködés kovásza, vagy legalábbis az egyik vezető ereje, hát azzal bizonyos értelemben legitimálják is Gyurcsány Ferenc szerepét ebben az együttműködésben. Ha pedig nem jönnek be, akkor az egyébként tudott, hogy az ellenzéki szavazótábor alapvetően azt jutalmazza, ha valaki együttműködést akar, és bünteti azokat, akik nem akarnak együttműködést, lásd egyébként az LMP történetét ebben az ügyben, akkor pedig azt tudja mondani a DK, hogy jó, akkor majd a szavazóitokat próbálom meg átcsábítani egy ilyen helyzetben. Tehát én azt hiszem, hogy a DK egy kifejezetten jó helyzetben indul neki ennek az ellenzéki együttműködésnek, mert az ő mondani valója az, amit amúgy a pártokhoz egyre kevésbé kötődő ellenzéki szavazótábor leginkább hallani akar. Tehát nem véletlenül, hogy Gyurcsány Ferenc, aki amúgy sem politikai visszafogottságáról híres, elsőként állt elő azzal, hogy egy lista, egy miniszterelnök jelölt, mert nyilván neki kell bizonyítania azt az ellenzéki tábor előtt, hogy ő a leglelkesebb híve a közös ellenzéki indulásnak, és ettől csak jót várhat. Ez az igazság. Nagyon nehéz helyzetben van egyébként a többi ellenzéki szereplő, mert egy ilyen típusú felhívást elutasítani, az azt a veszélyt hordozza magával, hogy esetleg az ellenzéki szavazók megbüttetik azt a politikai erőt, aki elkezdi magyarázni, hogy jó-jó, lehetnek közös jelöltek, de nem akarunk veletek közös listán indulni, nem akarjuk elfogadni Dobrev Klárát közös miniszterelnök jelöltnek, hanem saját miniszterelnök jelöltet akarunk indítani. Erre a DK azt tudja mondani, hogy ez veszélyezteti az ellenzéki együttműködést.
Az MSZP milyen helyzetben van? Van egy igaz mással közösen jelölt fontos politikai tisztségviselőjük, Karácsony Gergely főpolgármester. Az övék, vagy nem az övék?
Szerintem nem, és az MSZP kifejezetten rossz helyzetben van. Pont egyik nap került a szemem elé egy itteni önnel folytatott beszélgetésünknek a leírata, amiben talán 2 évvel ezelőtt azt találtam mondani, hogy x év múlva nagyobb esély van arra, hogy a Momentum szereplője lesz a magyar politikának, mint az MSZP. Azt hiszem, hogy ez a helyzet elég szépen látszik kirajzolódni. A szocialista párt mára szinte mindent elvesztett, még a szavazóinak egy része az, aki a szocialista párt mögött ott áll, de politikai vezető személyiségei vagy eltűntek, vagy háttérbe szorultak, vagy éppen hát önálló utat keresnek, politikai mondani valója szinte kitapinthatatlan, és hát azt hiszem, hogy az ellenzék együttműködésben betöltött szerepe is teljesen alárendelődik ma már a DK politikájának. Az MSZP-től valódi politikai kezdeményezést, vagy érdemi mondani valót nagyon régen lehetett látni. Én azt gondolom, hogy ma a legrosszabb helyzetben a 4 jelentősebb ellenzéki politikai erő közül egyértelműen a szocialista párt van, és hát nem lennék meglepve, hogyha ez a helyzet 2022-re még rosszabb lenne.
Momentum értelmes dolog 22-re, vagy inkább 26-ra készülnie?
Hát én azt gondolom, hogy egy párt az ellenzéken belül ennyit erősödik, mint a Momentum az elmúlt időszakban, ugye ne felejtsük el, hogy Momentum 18-ban még az 5%-os küszöb alatt maradt. Ma pedig ugye a DK mellett majdnem időnként fejfej mellett a legerősebb ellenzéki pártnak látszik. Az nem fogja tudni azt mondani, hogy nem érdekel a következő választás, hanem majd az azt követőre készülök. Tehát nyilvánvalóan a Momentumnak úgy kell készülni, és úgy is fog szerintem készülni, hogy 22-ben fontos szerepe lehet az ellenzéki együttműködésben.
De az egy együttműködés, ott leosztják a szerepeket, nem egyedül csinál mindent.
Ja, nyilván, hát, de hát a saját stratégiáját maga határozhatja meg, de én itt látok azért egy komoly problémát Momentum kapcsán, mert miközben tényleg elképesztően dinamikusan fejlődik a támogatás, támogatottságát illetően a Momentum. Ha az előbb azt mondtam, hogy a Jobbiknál nem világos a politikai identitás, a Momentumnál is részben elmondható hasonló, és én azt is látom, vagy azt tapasztalom, hogy a politikai vezető gárdája sem egységes abban a tekintetben, hogy mit képvisel a Momentum, illetve ami még fontosabb, hogy hogyan kívánja ezt képviselni az ellenzéki együttműködésben. Tehát szerintem ma nehéz megmondani azt, hogy a Momentum az ellenzék együttműködésben inkább a Jobbik, vagy inkább a DK stratégiája felé menne el, vagy esetleg van olyan önálló stratégiája, ami ebben alkalmas lehet a sikerre, vagy a hatékonyan veheti fel a küzdelmet a többi ellenzéki párttal együttműködésben. Ezt ma nehéz megmondani. Én bármennyire ez nyilvánosságot, ezek nagyon nehezen látható dolgok, de a kriminológusként az elhangzott mondatokkal elemezve azt látom, hogy azért ebben lehet a Momentumban belső megosztottság.
Következő kérdés talán könnyebb, de az utolsó saját stratégiáját hogy látja? A Magyar Labdarúgó Szövetség következő áprilisi közgyűlésén indul? Tisztújító közgyűlés.
Hát ez a folyamat éppen a napokban játszódik le, tehát még csak elindultak a jelölések, hogyha én kapok jelölést, akkor tervezem, hogy indulok, igen.
Valamilyen nagy változásról vezetésben számít?
Nem számítok.
Török Gábor, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Török Gábor politológus volt az Inforádio arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.